Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm a Mediátor két stratégiáját, Cibóka Gabit és Dankó Bencét.
Szia, Viktor!
Köszöntjük a hallgatókat budapesti otthoni irodáinkból.
A mai vendégünk virtuálisan Zenisek Andrea lesz, a GVH fogyasztóvédelmi irodájának vezetője. Beszélünk a MyProtein GVH-s szankciójáról, aztán a platform hírek között egy hírünk lesz, eltűnik a like gomb a Facebookról, ez kitesz egy egész platform hírfolyamot. Aztán szó lesz az új logókról, a Burger King és a Kia is lecserélte logóját, illetve a spot szemlében a MOL a főszereplő, a MOL megkésett téli spotja és a beszélő autók a MOL kutakon, ezekkel a címszavakkal kezdjük, illetve szó lesz még a Béres új kampányáról is.
Vágjunk is bele, mert a MOL-tól egy új spot érkezett, ami én igazából úgy értékelnék, hogy egy darab vizuális gegre épül, egy ilyen viszonylag látványos képi effektre, ahogy a autónak a nyári külsejét lerántjuk és alatta egy téli, nem belső, hanem külső lapul. Ez az a vizuális kulcs effekt, amelyik így azt próbálna elmondani, hogy a MOL az hogyan próbál az autósoknak télen is társa lenni.
Néler Krisztina csoportszintű kommunikációs vezető úgy fogalmazott a kampánnyal kapcsolatban, hogy van egy új koncepció, ami szerint a MOL a térre való felkészülésben szeretné az embereket támogatni, és hogy bármit is hozzon a holnap, az autó felkészült legyen rá, és hogy ezt hivatott demonstrálni a spot is. Viszont ez egy általános gondolat, és hogy ennek megfelelően kicsit a spot is általánosabbra sikerült. A MOL részéről ez egy nagyon logikus gondolat, hogy ugye autótípustól független az autósokat támogatja, és évszak függetlenül releváns nekik. Kíváncsiak leszünk a spot fogadtatására.
Amire viszont már tudjuk nagyjából a választ, hiszen nagy népszerűségnek körvend a MOL-nak az a kampány, amelyben beszélteti az autókat, illetve Csúlya Imre szólaltatja meg az autókat egy MOL-kútnál, ezzel is játékra invitálva a tankolókat.
Bizony, ez egy nagyon jól sikerült spot, van benne meglepőség, ahaélmény, és egy nagyon szerethető karakter Csúlya Imre választása, és itt az Insight is jó alapokon nyugszik, hogy az autó sokkal több, mint csak egy gép, tényleg majdhogy nem egy családtag, és ez a spotban nagyon klasszul demonstrálva is van, úgyhogy ezt a spotot viszont nagyon szerettük, érzelmi alapokra van helyezve, el tudjuk képzelni magunkat egy ilyen helyzetbe is, úgyhogy van benne minden, ami így egy sikeres spotnak a receptjében szerepel.
Annyit tegyünk még hozzá, hogy a MOL az igazán kísérletező kedvű ezekkel a mindenféle helyszíni prankekkel és meglepetésekkel, mert azért voltak már itt váratlan benzinkúti dalolások, ha jól emlékszem, talán a Molnár Ferenc
Karamell, igen.
Úgyhogy ezek izgalmas dolgok. Reméljük, hogy ezekből az izgalmakból a mainstream spotokba is sikerül pár elemet átvezetni, bár kétségtérül látványos volt az effekt a mainstream spotban, ami a kampányhoz passzol.
A spotszemlénk utolsó szereplője a Béres új terméke, amelyre egy kampányt húztak fel. Egy picit ugye hajaz a Hansaplast tavalyi kampányára, mert hát igazából ugyanolyan helyzeteket mutatnak. A lényeg ennek az új terméknek csupán annyi, hogy le kell fújni a sebet. Hogyha elesel, megkorzsolod, megégeted, akkor le kell fújni. Nem egy ilyen nagyon új keletű dolog. A reklámspot sem az. Vagy mégis?
Hát nem nagyon sikerült bele semmiféle újdonságot beletenni, tehát hogy ez kb. A minimális kötelező kör, amiben megmutatja a használati eseteket, kedves szereplőkkel, szép környezetben, és akkor így elmondja, hogy akkor ez a termék mire jó, de ezen felül igazából a terméket sem pozícionálja nagyon, és tényleg az a gond az ilyen típusú kommunikációval azért nem javasoljuk, mert ha egyetlen ilyen termék lenne a piacon, és egy teljesen új kategória lenne, akkor még megfelelne, de nem ő az egyetlen szereplő ebben a piaci szegmensben, és gyakorlatilag nem lehet emlékezni arra, hogy ez a Primomed, ez miben különbözik a Hansaplasttól. Hogyha nincsenek USP-k, nincsenek terméktulajdonságban különbségek, akkor a pozicionálást kell megpróbálni változtatni, vagy pedig beleállni egy klasszabb márkaigéretbe, márkaépítésbe.
Menjünk tovább a logók cseréjével, ugyanis a Burger King is és a Kia is lecserélte régi logóját. Ezeket különféle módokon magyarázták. A Burger King a legviccesebb. Ugye a régi 69-es logót használják, és azzal indokolták, hogy a Whopper szendvics ízletességére ez a logó hajaz leginkább.
Igen, itt nekem különösen azt tetszett a kiadott kommunikációs anyagok közül, ami a betűtípus a flame indoklása, vagyis hogy olyan, és nem is indoklás, hanem hogy mi a mögöttes gondolat, és itt úgy beszélnek rá, vagy úgy idézik, hogy olyan betűtípus szerettek volna, ami a szószokhoz hasonlóan olvadós, szaftos, állandó mozgásban lévő érzetet kelt. Felvetődik ugyan a kérdés, hogy vajon tudatos-e ennyire a user, a felhasználó, a fogyasztó, hogy egy logó arculatváltás miatt bemegy, és vonzó ez annyira, hogy nem tudom, a szendvicseket kipróbálja, vagy ez a szendvicsnek a logó szintű értelmezése, vagy leképzése, ez valóban ennyi hozzáadott értéket képvisel, vagy ez tényleg, hogy a visszatérés a gyökerekhez, ez így 2021-ben tud-e annyit hozzáadni a márkához, mint egy sima logó frissítés. Ilyen kérdések jutottak nekem az eszembe ennek a hírnek az olvasása kapcsán.
Nekem a Burger King logóváltással kapcsolatban, meg általában azzal, hogy ma két logóváltásról is beszélünk, az az izgalmas, hogy máskor a logóváltásokat a műsorban, a Rebriefben megszoktuk csak említeni röviden. Itt mind a két esetben van egy kis plusz történet, ami egyébként én úgy gondolom, hogy a Burger King esetében inkább egy ilyen reklámipari belterj, mert tipikusan olyan érvelésekkel találkozunk, ami tényleg így az artdirektorokat szokta jellemezni, meg a kreatív igazgatókat, és nem szokta, alapvetően azért teljesen hidegen hagyja a fogyasztókat. Plusz még ugye dupla fenekű a Burger King érvelése, mert ahogy ezt előadja, hogy ki volt az az idióta, aki megváltoztatta a Burger King logót, abban a fizetett cikkben, amit így produkáltak, az ugye egy csivasz regál évtizedekkel ezelőtti kommunikációt idézi meg, amiben a csivasz regál egy ugyanilyen fizetett cikkben adta közé, ki volt az az idióta, aki a csivasz regál viszkinek az üvegét áttervezte, és abban mondja el, hogy miért. Tehát, hogy egy ilyen klasszikus formátumhoz nyújtak hozzá, ez én azt gondolom, hogy inkább a márkát egy ilyen kult irányba próbálja elvinni. A Kia logó újra tervezése azonban azért izgalmas a számunkra, mert a Kia egy ilyen óriási drónshow-val mutatta be az új logót, és elsőre azt gondolnánk, hogy ez a drónshow, ez egy ilyen önkényes, saját hajánál előrángatott ötlet, hogy így mutatják be az új logót, de nem. Volt jelentősége a drónoknak.
Igen, ugyanis a bemutatója az új logónak, az bizony egy Guinness rekord is volt egyben, hogy még nagyobbat szóljon úgymond a Kia logó cseréje, mert egy ennyi pilóttal nélküli légijármű még nem felelt tűzijátékért egyazon időben, és hogy ez szintén az egésznek a grandiózusságát hivatott, gondolom, alátámasztani.
Továbbá azt, hogy a Kia milyen szinten elkötelezett az autonóm eszközök mellett, tehát az önmagukat vezető mindenféle járművek mellett, ezért választotta azt, hogy drónokkal mutatja be az új logót.
Menjünk rá a mai egyetlen platform hírünkre, a Facebook újítására, hiszen az újítással érkezik egy olyan változás, hogy nem lesz többé like gomb, viszont követés gomb annál inkább.
Eljött az a korszak a Facebook időszámításában, hogy a kedvelések számáról átteszik a hangsúlyt a követők számára, és hogy ennek a oka Facebook szerint az, hogy az oldal népszerűségéről jobb tanúbizonyságot, vagy hitelesebb tanúbizonyságot tesz az, hogy hányan követik, mint az, hogy hányan lájkolják azt.
Utolsó hírünk következik, egy GVH-s szankció, ugyanis 100 milliós bírságot kapott a MyProtein forgalmazója fiktív leárazásért és vásárlók sürgetéséért.
Hát nyilván ebből az a tanulság, hogy ha valamire azt mondjuk, hogy leárazás, akkor annak kellett egy akció előtti árának is lennie annak a dolognak, és kellett tényleg egy leárazott árnak is lennie. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az is látszik, hogy a szabályozó egyre kevésbé tolerálja azt, mint hogyha a fogyasztót nem hagyja egy kereskedő, hogy végigmenjen békésen a döntési folyamaton, hanem így túl sokat noszogatja. Ezt a GVH egyre kevésbé tolerálja, de erről még bővebben hallhattok a következő beszélgetésben.
A következő vendégünk pedig Zenisek Andrea, a GVH fogyasztóvédelmi irodájának vezetője. Pillanatokon belül vele folytatjuk. Rebrief. A vendégünk tehát Zenisek Andrea, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm én is a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
Milyen típusú törvénysértések és szabálytalanságok vagy félrevezető kommunikáció miatt kell a leggyakrabban szankcionálnia a GVH-nak?
A versenyhivatal esetében azért érdemes egy alapvetéssel kezdeni. Nagyon leegyszerűsítve, amit mi figyelünk, az az, hogy egy kommunikáció ne tévessze meg a fogyasztókat. Mit jelent ez? Tényleg, ha már béta szinten vagyunk, akkor ne állítson valótlanságot, ne hallgasson el olyan körülményeket, ami a fogyasztónak ahhoz szükséges, hogy az adott terméket vagy a szolgáltatást jól meg tudja ítélni, illetve nem utolsó sorban ne korlátozza őt abban, akár pszichésen, akár fizikai zavarással, hogy ő egy nyugodt, teljes ügyleti döntési folyamatot meg tudjon élni. Ha ez nem történik meg, akkor bizony a GVH megpróbálja elérni a vállalkozásoknál, hogy a jövőben jobban figyeljenek oda ezekre a körülményekre.
Legtöbbször véletlenül vétik ezeket a hibákat? Vagy miből van több? A figyelmetlenségből, vagy amikor belekalkulálják a hibát és az esetleges szankciókat?
Azt kell, hogy mondjam, hogy a versenyhivatal elé kerülő vállalkozások nagyon-nagyon jelentős része nem szándékosan követi ezeket a hibákat. Azt látjuk, hogy ezek a cégek nagyon komoly megfelelési programokkal rendelkeznek, az látszik náluk, hogy a kommunikációikat, a kampányaikat előzetesen véleményeztetik reklám és versenyjogi szakértőkkel. Ami a vállalkozásoknál egyértelműen látszik, mindent megtesznek azért, hogy a jogszabályokat megismerjék, és azoknak megfeleljenek. Ezzel együtt gyakran fordul elő bizony, hogy mondjuk egy nagyobb marketingbüdzsével rendelkező cég egy kiterjedt kampányában nem minden kampányelemre tud megfelelően odafigyelni, és ott bizony belefutnak komolyabb hibákba is. Itt érdemes talán azt aláhúzni, hogyha üzenhetek a vállalkozásoknak, hogy nagyon sok panasz nem jutna el hozzánk, hogyha az ügyfélszolgálatokon a fogyasztók megfelelő választ kapnának, vagy megfelelő lennének kezelve. Mert nagyon sokszor akár már ott is megállhatna a panasz és azoknak a megoldás, és nem kéne, hogy a GVH-nál csapódjanak ezek a kérdések le.
Általában egyébként milyenek a tipikus hibák? Inkább az image kampányokkal szokott gond lenni, tehát az image vagy edukatív kampányok, ott vannak félretájékoztatások, vagy a promóciókban találkoztok gyakrabban olyan túligérésekkel, amikről úgy gondoljátok, hogy félrevezeti a fogyasztókat.
Hát elég vegyes a kép. Ugye az image kampányoknál alapvetően ritkán beszélnek az adott termék konkrétumairól, vagy szolgáltatásról. Ott egy ilyen márkahűséget próbálnak felépíteni. Azoknál az eseteknél látunk komoly problémát, ahol tényeket hallgatnak el, vagy valótlanságot állítanak egy adott termékről. A tavalyi évet nagyon meghatározta a vírussal kapcsolatos kommunikáció tömeg, ami alapvetően megint nem azoknak a vállalkozásoknak a sajátja, akik komolyan veszik a megfelelést. Itt nagyon sok fraud típusú magatartással találkoztunk, ami azt jelenti, hogy kis cégek létrejönnek arra, hogy mondjuk így a vírussal szembeni hatékony fellépést hirdető termékeket dobnak be a köztudatba, és nem tudják alátámasztani, hogy ez a termék tudja azt, amit ígérnek. De ez minden terméknél egy fontos elvárás. Ha állítok róla valamit, akkor az az állítás az alátámasztott legyen. Például nagyon nem szerencsés piacelsőségi állításokkal élni, abban az esetben, hogyha azt nem tudják a teljes kommunikáció alatt, tehát amíg én ezt a piaci elsőségi állítást alkalmazom, hogy én vagyok a legjobb valamiben, azt addig, amíg alkalmazom, tudnom kell alátámasztani. Nagyon gyakran csúsznak bele ebbe cégek. A Black Friday visszatérő probléma, erről most nem tudom, hogy érdemes-e beszélni, mert tényleg évente egyszer legalább novemberben panaszok több kelékével találkozunk, és minden alkalommal ugyanazt kell, hogy elmondjuk. Az eredeti árat és az akciós árat úgy kell feltüntetni, hogy az eredeti árat valóban alkalmazzák előtte, ne csak az akció előtt tolják fel azért, hogy a kedvezmény mértéke minél nagyobb legyen. Nem szerencsés megfelelő készlet nélkül hirdetni egy komolyabb akciót, mert ha két óra alatt elfogy az akció, akkor vagy a termék, az akcióban hirdetett termék, az is egy fogyasztó megtévesztő magatartás lehet. Nem szerencsés megbízhatósági tanúsítványokat úgy alkalmazni, hogy mondjuk azoknak az alkalmazási ideje lejárt.
Ezek az ökobió, tűvcert és hasonló tanúsítványokról beszélünk, igaz?
Így van. Ezek, amiket most említettél, ezek elég komoly tanúsítványok, tehát nem az a probléma, hogy ezeket alkalmazzuk, hanem hogyha ennek van egy keretrendszere, akkor a keretrendszeren belül kell alkalmazni. Tehát hogyha egy ilyen tanúsítványt mondjuk 2 évre adnak meg, akkor azt 4 év múlva nem használjuk már. Vagy ha egy tanúsítványt egy márkának egyetlen egy termékére adják, akkor a márka többi termékére nem szerencsés használni. Ez egy, azért is egy jó példa, mert most jöttünk ki egy új útmutatóval, ami a zöld marketinget érinti, és ott például erre is kitértünk, hogy ezeket a tanúsítványokat hogy érdemes biztonságosan, jogilag biztonságosan használni.
Reklámpiaci szereplőként nekünk az a tapasztalatunk, ahogy figyeljük a szankciókat, hogy mint hogyha a gyógyszeripar és a telekommunikációs szereplők, ők velük kapcsolatban gyakrabban hallanánk GVH szankciókról. Vannak olyan iparágak, vagy piaci szegmensek, amelyekre jellemző, hogy gyakrabban futnak bele szankciókba, vagy gyakrabban követnek el hibákat?
Én ezt nem állítanám. Tehát ez a két terület is, amit említettél, például az utóbbi években egyáltalán nem fordul elő többször, mint más ágak. Egyszerűen annyi az egész, hogy gyakran hirdetnek, nagy marketing büdzsével rendelkeznek, és könnyebben bele tudnak futni hibákba, de nem jellemzőbb rájuk, mint egyéb más szektorokra. A szabályozott szektoroknál talán annyiban kedvezőbb helyzetben vannak a marketingesek, vagy hát a kommunikációt tervezők, hogy ott határozottabban lehet tudni, hogy minek kell megfelelni.
Mert olyan kommunikációs csatorna, vagy olyan kommunikációs eszköz, aminél gyakrabban tapasztaltok szabálytalanságokat?
Nagyon gyakran találkozunk integrált kampányokkal. Ez azt jelenti, hogy hát ti tudjátok a legjobban, hogy ez mit jelent, ez erről lehet, hogy nem nekem kell beszélni. Tehát korábban az offline eszközök vitték a privát, a tévéreklámokkal nagyon sokat kellett foglalkoznunk, plakátokkal. Ezeket külön-külön elemeztük, hiszen az úgynevezett információ áteresztő képessége mindegyik eszköznek más és más. Tehát más tudtok elmondani egy plakáton nyilván értelmesen, és más egy tévéreklámban, vagy egy rádióreklámban. Ezek az eszközök kibővültek most az online világ adta lehetőségekkel, és egyébként innentől nekünk is ez egy, ha nem is új típusú megközelítés, de egy újfajta gondolkodásra kell rámennünk. Például a fogyasztói utat most már sokkal árnyaltabban kell, hogy vizsgáljunk. Tehát, hogy vonjátok be a fogyasztót, hogy tartjátok meg, hogy monetizáljátok utána ezt az egész folyamatot. Tehát az online megtévesztések gyakrabban kerülnek elénk, és annak mindenféle eszköze. Az alap, hogy weblapokat átvizsgálunk. Weblapoknál nem nagyon tud egyik hirdető sem azzal a magyarázattal élni, hogy de hát nem tudtam elhelyezni az üzenetet, de el lehet helyezni, egy kattintással el lehet helyezni. Ne dugjuk el az üzenetet a weblapon, a lényeget, tudjuk, hogy mi a lényeges tulajdonság, és azt érzékelhetően juttassuk el a fogyasztónak. Ez egy példa, talán van egy ilyen csöpögtető árazás nevű magatartás, ami azt jelenti, hogy mondjuk fölmész egy honlapra, azért, mert egy nagyon kedvező árat látsz egy adott szolgáltatásra, és ahogy így mész végig a foglalási folyamaton, különböző kis ár elemek csöpögnek az eredeti árhoz, és a végén...
Ugye ez a budget légitársaságoknak egy jellemző gyakorlata.
Akár, de például vannak rendezvényjegyeket áruló honlapok, akiket, tehát most meg is nevezem akár, mert folyamatban van egy eljárás velük szemben, és sajtóközleményt tettünk közzé, például a Viagogonál ezt vizsgáljuk. Itt fontosnak tartom azt kiemelni, hogy egy eljárás az még nem azt jelenti, hogy ott probléma van, hanem az eljárás azt jelenti, hogy mi megvizsgáljuk, hogy van-e probléma. Tehát a csöpögtető árazásnak ez a jellemzője, hogy a végén, a folyamat végén egy érzékelhetően magasabb árral ársz szemben, és lehet, hogyha az elején ezt az árat látod, akkor nem azt a szolgáltatót veszed igénybe.
Később oda is elvezethet, hogy ugye gyakori a plakátárnak a fogalma, főleg ugye az autóipar esetében, hogy egy olyan kezdő árat tesznek ki egy modell esetében, ami ugyan létezik, de mondjuk pont azt a kezdőáról lévő modellt valószínűleg senki nem veszi meg, mert nincsen benne klíma, meg az alapvető felszereltség is sincs benne. Lehet, hogy a csöpögtető árazás vizsgálatának az lesz a vége, hogy a plakátárazásnak a gyakorlatát is abba kell hagyni?
Ideig most nem mennék el, mert ilyen következtetéseket erről még nem lehetne levonni, meg a másik, hogy a plakáton ugye mást mondasz máshogy, mint mondjuk egy ilyen foglalási folyamat végén, ezt érdemes külön elemezni, de az nagyon fontos, hogy amit kiemelsz egy kommunikációban, az mindig a sokak által megszerzendő vagy elérhető termék jellemző legyen. Tehát, hogyha azt mondod, hogy én, mint autókereskedő tudom, hogy ennyiért nem fogják venni, mert ez egy annyira fapados, hogy nem jellemző, akkor nem szerencsés ezt hirdetnem. Akkor szerencsésebb a kicsit drágább, de a fogyasztók igényére inkább számot tartó termék árat reklámozni.
Zárásként a reklámkészítők oldaláról hadd kérdezzek egy olyat, hogy hogyan tudnak tájékozódni, hogy milyen szabályokat kell követni. Tehát, hogyha egy reklámkészítő nem tudja pontosan a szabályokat, akkor kihez tudnak fordulni, a GVH-n belül akár?
Hozzák mindenképpen. Nagyon erős az a törekvés a részünkről, hogy segítsük a piaci szereplőket. A honlapunkra, hogyha fölmennek, szerintünk egy viszonylag jó struktúrában egy csomó mindent megtalálnak, ami segít az ő tervezés, a kommunikációs folyamataikban, meg a tervezésben. Egyrésztről, amire fontos, gondolom kitérni, az influencerekkel kapcsolatos útutatónkat. Nagyon kérem, hogy tüzetesen tanulmányozzák, mert már 3 évvel ezelőtt jöttünk már ki, és akkor nagyot ment ez az útmutató olyan értelemben, hogy a szakma meg akarta érteni, és úgy gondolom, hogy el is kezdték jól használni, de az influencerek néha azért elszabadulnak, és hiába kerülnek be nagyon komoly kitételek a szerződésekbe, el kell tudni nekik is magyarázni, hogy miről szól. A másik a zöld marketing, amit említettem, a harmadik fontos terület pedig a gyermekeknek szóló reklámozás, erről szintén egy tájékoztatóban tudnak olvasgatni a honlapunkon, és az ügyfélszolgálati területünk is rendelkezésre áll mindenkinek.
Zenisek Andrea, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief, jövő héten is lesz. További jó rádiózást, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.